Szeptember 6-a, Billings. Hilton Garden Inn, Billings, 322-es szoba. Tombol a késői nyár Montanában. Légvonalban 1890 kilométerre vagyok a Yellowknife-tól, pontosan déli irányban. Ez a távolság már elegendő ahhoz, hogy a hőmérséklet 18 Celsius fokkal magasabb legyen. A Google Föld szerint Yellowknife-ban most 10 Celsius fokot mérnek, itt 28-29 Celsius fok van. Ami pedig nem elhanyagolható különbség, hogy 100 ágra süt a nap. Szívet-lelket melengető sugarai beborítják Montana kék egét, és száműzik a hideg, szeles, esős, északi idő emlékét. Jó kedvre hangol a nyár, az idevezető út minden rossz emléke elolvad a melegben. Most már kezdem bánni, hogy a rövid nadrágomat az egyik csomaggal hazaküldtem Alaszkából. Tombol a strandidő. Kelet-nyugat irányban szinte semmit nem haladtunk, ezért nem kell órát állítgatni. Külön öröm. A napot a szállodában és a szűk környezetében töltöm. Mélezgetek, töltögetem a képeket innen, oda, onnan, ide, megnézem az otthoni híradókat a neten, nem sok jó hírt hallok. A hálózsákomat alaposan kirázom, a biztonság kedvéért a szálloda folyosóján messze a szobámtól. Továbbra sem tudom, mi csipkedett meg, alkalomról nem akarnak múlni a nyomok, bár ma mintha kissé halványabbak lennének. Nem lenne jó, ha ismeretlen kínzóim tanyát vernének a zsákban. Készülődöm a holnapi tovább utazásra. Ha minden igaz, az outfitter Bepsi Bishop idejön értem a szállodába, hogy aztán autóval utazzunk tovább a vadászterületre. Pronghorn vadászatára készülök. A villásszarvú antilop, Antilop capra americana, a híres pronghorn, az amerikai prérik eme jellegzetes állata valódi különlegességgel bír. Ellentétben más, szarvakat növesztő állattal a villásszarvú antilop szaru képződményét évente leveti, és helyette újat növeszt. Egyfajta tudathasadásos állapotban él, mert antilop léte ellenére tőről metszett szarvasként viselkedik. Nem akad sok ellensége, mégis hihetetlen 80 kilométeres óránkénti sebességgel is képes száguldani, bár ezt a szédületes tempót nyilván nem sokáig bírja. A nőstény állat is növeszt szarvat, de ezek hosszúsága ritkán haladja meg a fül hosszát, így ez egy hasznos támpont a faj két ivarának elkülönítéséhez. A szarv különlegesen szép. Lehet, hogy sok hegyi vadász nem ért velem egyet, de a befelé és hátrafelé hajló szarvak olyan szépséget adnak a trófeának, amellyel a sokféle tekergő koscsigák nem rendelkeznek. Néhány sorstársához hasonlóan a villásszarvú antilop is a kihalás szélére jutott a 20. század első negyedében. A korábban 30 milliósra becsült állomány 20 ezerre zsugorodott. Téved vagy rossz májú az, aki azt hiszi, hogy ez a vadászok miatt történt. Bár a faj csaknem teljes kiirtását valóban puskával hajtották végre, ezek az emberek azonban nem a mai értelemben vett sportvadászok voltak. Nem mindenki vadász, aki puskával jár. A korabeli vadászok elsősorban húsukért ejtették el tömegesen az antilopokat. Nem tudták, mert nem tudhatták, hogy ezzel milyen károkat okoznak a populációnak. Az egyes vadászoknak egyáltalán nem volt rálátásuk a teljes állomány számának alakulására. Viszont éhesek voltak. A végtelennek tűnő csordák az egyéni vadászok számára valóban kimeríthetetlennek tűnhettek. Nem tartom helyesnek, amikor az utókor a már megtörtént események magabiztos ismeretében foglal állást évtizedekkel ezelőtti eseményekről, és mond ítéletet rég volt vadászok felett. Akárhogy is, a faj védetté nyilvánítása után megmenekült a kihalástól, így ismét millión felüli egyedszám kóborol Amerika szerte, de mindenekelőtt a középnyugati államokban. A mai vadász és természetvédő utódoknak pedig adott a tanulság arról, hogy sehol a világon nincsenek kimeríthetetlen tartalékkal rendelkező állatfajok. Az amerikaiak nagy becsben tartják ezt az állatot. Joggal várhatnánk, hogy az SCI észak-amerikai fajokat taglaló rekordkönyvére valamely nagytestű, legendás nagyvadjuk került, mint a barna medve vagy az óriás jávor. A borítón azonban éppen Tom Mansaranes Esti fény című fénykép kompozíciója látható, amelyen egy csodálatosan fotózott, villásszarvú antilop nézel merengve az alkonyi préri felett. A helyiek által számos esetben egyszerűen kecskének nevezett, szigorúan lokálpatrióta amerikai faj testsúlya 65 kilónál ritkán több, marmagassága legfeljebb 1 méter körüli. Elegáns és karcsú állat. Barnás, vöröses-barna szőrzetét hasán, tükrén, szügyén és fején fehér sávok és foltok szakítják meg. A faron található tükör vészjelként szolgál a fajtársak számára. Ha megvillan a préri felett, mindenkinek futni kell. A hímek azonosítását könnyíti a fekete maszk, ami a nősténről hiányzik. Szemének mérete megközelíti egy lóét. Így ennek az emlősnek van a testméretéhez viszonyított legnagyobb szeme az állatvilágban. Különös szokása, hogy nincs bejáratott táplálkozási vagy pihenő ideje. Ha éhes eszik, ha fáradt lepihen. A vadászok számára ez nem jó hír, mert így nehéz kiszámítani a viselkedését. Ettől függetlenül azonban az egyik legkönnyebben vadászható amerikai nagyvadfajnak tartják. Élőhelye kevés takarást ad, felderítése általában nem állítja megoldhatatlan feladat elé a rávadászót. A száraz éghajlathoz jól alkalmazkodott, napokig is megél víz nélkül. Ilyenkor csak a táplálékából tud vizet hasznosítani, de elég jól bírja a megpróbáltatást. Vadászata a szakirodalmi leírások alapján sokban hasonlít a hazai alföldi őzvadászatokhoz. Ezúttal is hosszú lövésekre kell készülni, bár ezt már lassan kezdem megszokni. 5 alfaját különítik el, szerencsére azonban a rekordlistákat összevonva kezelik. A rekordméret bal szarvnál 45,4 cm, jobbnál pedig 45,1 cm, de a végső pontszámba a szarvtőnél mért átmérő is beleszámít. Ez a vad, tehát itt tartózkodásom fő oka, érte jöttem Montanába. Ha azonban viszonylag hamar sikerül elejtenem egy szép szarvú hímet, és erre jó esélyem van, akkor marad időm egy hagyományos fácánvadászatra is. Ma 6-a van, 7-én megyünk ki a területre, úgy vélem 8-án legkésőbb indulhat is a pronghorn vadászat. Szeptember 11-ére szól a repülőjegyem, amivel visszatérek Alaszkába. Frank szerint az állomány nagyon koncentrált, így könnyen lehetek eredményes, akár 2 nap alatt is. Ha ez valóban így van, 12-én már sörétest fogok a kezembe. Puskát nem hoztam, de jeleztem Bepsinek, hogy szeretnék egyet kölcsön kérni tőle a vadászat idejére. Nem aggódom amiatt, hogy ez esetleg fennakadást okozna. Találkoztam már néhány vadásszal, mindegyiküknek minimum 10 puskája volt, de olyan is akadt, aki saját bevallása szerint 30 lőszerszámot birtokol. Ez a kis kiruccanás jó mókának ígérkezik, és a fácánokat sem féltem. Amennyire sokat foglalkoztam golyólövéssel, annyira maradt a háttérben a sörétes puska. Mindig nagy vadas területen vadásztam, nagyon ritkán vitt az utam alföldi, kereső, bokrászó fácánozásokra, igazi fácánhajtáson pedig még sosem voltam. Ennek tudatában szeretném előre jelezni, hogy nem valószínű, hogy kimagasló fácán terítéket érjek el. Az viszont biztos, hogy ez a vadászat a kellemes nyári melegben jótékony változatosságot jelent a sok sarkvidéki vagy sarkkör közeli vadászat után. Már nagyon várom. Este sok sört iszom, bár mindenféle trükköt kell bevetnem, hogy hozzájussak. Ha valamit nagyon nem szeretek Amerikában, az az, hogy sok helyütt meglehetősen nehéz alkoholhoz jutni. Itt szó se lehet arról, hogy leugrok pár sörért. Ez itt nem így működik. Egy átlagos közértben vagy egyáltalán nincs sör, ez a jellemzőbb, vagy sör van, de rövid nincsen. Rövidet csak spéci üzletben lehet kapni, amiből viszont kevés van, és az sem akkor van nyitva, amikor oda megyek. Ezért is tanácsolta nekem Jake Insign Seth testvérem, hogy ne felejtsek el rövidet venni a repülőtéri vámmentesben. Az átkozott United Airlinesnak köszönhetően azonban ekkor éppen az idegösszeomlás szélén voltam, így elfelejtettem. Aki Amerikába jön vadászni, az sok kulacsot hozzon magával. Vannak olyan államok, ahol benzinkútnál sincs sör. Megbolondulok ettől a sok alkoholtilalmi szabálytól. Utcán például nem lehet inni. Őrület. Holnap a vezetőmmel át kell beszélnem ezt a kérdést. Valamit ki kell találnunk. Nem szeretnék megint napokig szomjazni.